Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a alkalmon, amikor Isten népe összegyülekezett. Mindig ilyenkor, amikor összegyűlnek a hívők, akkor készülődés van. Készülődés van a mennyben, küldetnek az üzenetek, készült a igehirdető, és készülődés van a sötét részen is, a ördög birodalmában is, hogy hogy tudja kilopkodni az üzeneteket, hogy ne jusson el a szívekbe, hogy tudja megzavarni a testvéreknek az együttlétét, és ne legyen mit hazavinni. Ez az ő célja. De nekünk meg az a célunk, hogy nyerjünk valamit Jézus jelenlétéből, nyerjünk üzeneteket, és ezért jövünk itt össze. Azért, hogy összejöjjünk, azért drága áldozatot hozott az Úr Jézus Krisztus. És hogy valóban legyen ennek eredménye, most imádkozzunk. Úr Jézus, te tudod, hogy milyen szívvel vagyunk itt. Olyan jó, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint aki nem szigorú, ítélőként állsz előttünk, hanem úgy tekinthetünk rád, mint aki szeretettel fogadsz bennünket. És nem ítélettel jössz, hanem kegyelemmel felénk. Most ebben az időben, amiben most vagyunk. Segíts, Uram, hogy tudjunk rád figyelni, és mindenkinek legyen olyan valami dolog, ami az ő szívébe benne marad, amit haza tud vinni. Legyen egy, akár egy lelkület, legyen akár egy olyan érzés, ami előrébb viszi, egy üzenet, egy vezetés. Kérlek, te add meg azt, ami számunkra. Kérlek, áld meg így ezt a időt, amit együtt töltünk, áld meg az ige hirdetést. Segíts nekem is, Uram, hogy tudjam mondani azt, amire szükség van. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Köszönöm, hogy valóságos Isten vagy. Amen. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből fogok egy nagyon ismert igeszakaszt felolvasni, igehirdetés alapjául. Filippi beliekhez írott levél második fejezet, 5. versétől a 10. verséig fogom Isten igéjét olvasni. Filippi beliekhez írott levél második fejezet, 5. versétől a 10. verséig olvasom Isten igéjét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név felett való, hogy a Jézus nevére minden térd meghalljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Eddig az ige. A tegnapi nap folyamán egy testvéri találkozón vettem részt, Pányokon, ahol előadások hangzottak el, bizonyságtételek, és azt tapasztaltam, hogy jó lelkület volt, és jó téma is volt. Kezdetben azt mondtam a feleségemnek, nem érdekel ez a téma, de mégis nyertem belőle. Legfőképpen azért is, mert olyan dolgok hangzottak el, amik megérintettek, amik hozzám szóltak, de maga a lelkület is olyan volt, ami táplálta az embernek a hitét. Szeretetteljes légkör volt. A téma az idő volt, ami mindig is aktuális. És hosszú út vezetett ugye Pányokra, hát autópályán is 4 óra volt az út oda. Hát tudtam, hogy kb. 4 vagy egy kicsivel több idő lesz, amíg hazaérünk, még 4 óra lesz visszafele. És egyéb ezért ebéd után sétáltam egyet, és felmentem, Pányok fölött van egy szép hegy, és felsétáltam az oldalára, ahol egy olyan szép látvány tárult elém, amit mindig is szerettem nézni, mert egészen el lehet látni Kassáig, ott a környező kis települések, falukat is lehet látni. Van ott két horgásztó is, amit messziről lehet látni, és olyan jó volt ezt a látványt, ezt a tájképet nézni. Hát egy főképp egy alföldinek, aki ugye ritkán lát hegyeket, ritkán lát ilyen szép tájképet, öröm. Mindig úgy mondom is a gyerekeimnek, hogy úgy csomagoljuk el ezt valahogy, ezt a látványt, ezt majd vigyük haza, vagy valamilyen formában emlékezzünk rá, hogy milyen szép a teremtett világ, milyen szép a Isten alkotta világ, és milyen szép a hegyek között lenne. És ahogy ott álltam ott egyedül, ott ebéd után, az jutott eszembe, hogy olyan jó itt lenni, hát itt jó imádkozni. De ebből az jutott eszembe, hogy hát jó itt imádkozni, mert Isten itt van, de igazából Isten bárhol ott lehet. Nem kell hozzá egy különleges, elragadtatott állapot, nem kell hozzá bemenni egy templomba, nem kell úgymond a hegyre fölmenni és egy csodálni Istennek az alkotásait, hanem ő bárhol, ahol vagyunk, akár a legnagyobb mélységbe, akár egy sötét helyen, akár börtönbe, akár szabadon, akár munkahelyen, akár menet közben, bármikor ott van Isten, és bármikor fordulhatunk hozzá. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ez a szépség, ez mindez nem sokat érne, ha nem lenne úgymond, aki nézze. Ha nem lenne úgymond ember, aki megcsodálja Isten alkotásait, aki nem lenne ott ember, aki meghallja, amit a természet is hirdet, hogy Isten dicsőíti a természet, ha nem lenne ott ember, akkor nem sokat érne ez az üzenet, mert senkinek nem szólna úgymond. Tehát ott kell, hogy legyen az ember a teremtett világban, és arra jöttem rá, hogy igazából mennyire értékes az ember Isten számára. Hisz neki teremtette, úgymond, neki alkotta ezt a szép környezetet. És neki szól az üzenet az embernek, hogy nézz az Istenedre fel. És milyen jó, hogy Isten megszólít így bennünket. Ez az ige, amit felolvastam, ez is Isten szeretetének a bizonyítéka az Úr Jézusnak a személye. És ez az igét úgy szoktuk hívni, vagy szokták a hívők nevezni, hogy ez a Krisztus himnusz. Miért is? Mert ez az Úr Jézusról, hogy miért szeretjük őt, miért csodáljuk őt, mindent elmond. Tömören, sűrítve benne van az, hogy mit tett Jézus, micsoda az, amit ő véghez vitt, és milyen jelentősége van a számunkra. És ez az egy ige szakasz, ez a Krisztus himnusz, ez mindegy levélbe van leírva, a Filippi beliekhez írott levélbe írja ezt le Pál apostol. Most ez a Krisztus himnusz nem csak arra szolgál, hogy megtanuljuk kívülről, mert nekem gyerekkoromban a gyülekezetben meg kellett kívülről tanulni, és nem csak arra szolgál, hogy megegyezze ezeket az ember az Úr Jézusról, hogy ő mit cselekedett, miket tett érettünk, hanem arra is szolgál, és arra is szolgált, amikor ez a levél íródott, hogy egy figyelemfelhívás legyen. Egy olyan felhívás, egy olyan üzenet legyen a Filippi gyülekezetnek, ami felhívja a Filippi gyülekezeti tagokat, hogy kövessétek az Úr Jézust. Legyetek olyanok, mint az Úr Jézus. És ez nem csak a Filippi beliekhez írott levélben, nem csak a Filippi beliekhez írott Filippi belieknek szól, nem csak a 2000 évvel ezelőtt élt hívőknek szól, hiszen ez egy olyan levél volt már akkor is, ami nem egy titkos üzenet volt, hanem akkor is már felolvasták több gyülekezetbe ezeket a leveleket. Tehát ezek a akkori hívőknek szólt, és ugyanúgy, mivel megmaradt ez az ige, mivel Isten jelentőségét látta annak, hogy ez így megmaradjon a mi számunkra, ez mai hívőknek is ugyanúgy szólnak ezek az üzenetek. És ugyanúgy nekünk is ez figyelem felhívás, legyetek olyanok, mint az Úr Jézus. Kövessétek az ő életpályáját, életútját. Hát nyilván nekünk nem kell föltétlen meghalni a hitünkért, de azokra kell törekednünk, azokra az indulatokra, azokra a cselekedetekre, amiket az Úr Jézus is tett, azokat kell követni. Úgy is kezdődik ez a szakasz, amit felolvastam, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek. Olyan indulatok legyenek bennünk, amik az Úr Jézus nem szégyenítik meg. Amik arról tesznek tanúbizonságot, hogy bennünk van a Szentlélek, hogy mi Jézussal közösségben élünk. Az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban is volt. Ezt olvastam több fordításban is, és van olyan fordítás, ami úgy fordítja ezt le, hogy az a gondolkozásmódotok legyen, az a törekvésetek legyen, amely Jézus Krisztusban volt. És nézzük meg, hogy ha folytatjuk ezt az igét, mik is voltak azok az indulatok? Milyen törekvései volt Jézusnak? Milyen gondolkozásmódja volt? 6. vers. Aki mikor Istennek formájában vala, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Mielőtt az Úr Jézus lejött a földre, már azelőtt is élt. Azelőtt is létezett. Nem olyan emberi tulajdonsággal rendelkezett, mint mi, hogy nem tudok róla, hogy mi éltünk volna valaha is a Földön, hanem amikor megszületünk, Isten életet adott nekünk. Annyi utalás van a Bibliában, hogy Isten gondolatában már léteztünk, már a teremtés előtt. Már ott volt, hogy születni fog egyszer válunk Jézus. Már Isten gondolatában megvoltunk. De semmi más nincs arra, hogy korábban bármifajta élettel rendelkeztünk volna. Csak Isten gondolatában megvoltunk. És amikor megszületünk, életet kaptunk. Na, az Úr Jézus az nem ilyen volt. Az Úr Jézus kezdettől fogva létezett. Azt írja az ige, hogy milyen is volt az Úr Jézus, mielőtt lejött a földre. Milyen volt Jézus Krisztus. Azt írja János 1.3. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett. Tehát a teremtéskor, amikor Isten elrendelte, hogy legyen föld, legyen idő, legyen tér, legyen anyag, legyen mindenfajta teremtmény, ő már ott volt. Jézus ott volt Istennel együtt. Nála nélkül semmi sem lett. Ő is ott kellett, hogy legyen a teremtésnél. Van, aki ezt úgy is magyarázza, hogy Isten, amikor mondja, hogy legyen világosság, azt mondja, hogy legyen Jézus itt. Nélküle nem lehet semmi. És ez egy jellemzője volt az Úrnak, hogy a Jézusnak, hogy ő egy örökkévaló, időn túli személy, mielőtt a földre lett. Korlátlan hatalommal jelentkezett. Egy volt az Istennel. Isteni dicsősége volt, hatalma volt az Úr Jézusnak. És mindezt nem arra használta fel, hogy ő ezzel éljen, nem arra használta fel a hatalmát, az ő dicsőségét, hogy ebbe tetszelegjen, hanem mindezt kész volt odaadni mi érettünk. Kész volt odaadni azért, hogy engedelmeskedjen az atyának. Mert erre volt szükség. Erre volt szükségünk nekünk. Hogy ő mindent kárnak és szemétnek ítéljen, hogy ő ne tekintse zsákmánynak az ő nagyságát, az ő hatalmát, az ő dicsőségét, hanem mindenről lemondjon mi életünk. És ez azért volt, mert szeretett bennünket. És ez a szeretet, ez úgy ma is él. Ma is szeret bennünket az Isten, ma is szeret bennünket az Úr Jézus. És ez a szeretet indította arra, hogy mindent félre rakjon. Volt egy másik személy is, akinek nagyon nagy hatalma volt, és ír róla a Biblia, mégpedig ez egy főangyal volt, Lucifer, aki szeretett volna olyan lenni, mint Isten. Aki szerette volna kiteljesíteni az ő hatalmát. És a menny egy részét, angyalok egy részét magával ragadta, és fellázadt Isten ellen. Ő pont az ellenkezője az Úr Jézus Krisztusnak. Sőt, sokkal kisebb az Úr Jézusnál, mert csak egy főangyal volt, de ő az ellenkezőleg tette az ő hatalmával, azzal a dicsőséggel, ami nála volt, ő felfúvalkodott. És így jutott a sátán pont az ellenkező oldalra, Isten ellen való fellázadásra. És ő, a sátán, a világ fejedelme, pont ellenkezőleg viszonyul mi hozzánk emberekhez. Gyűlöl bennünket. Hazug volt kezdettől fogva a sátán, és gyűlöli az Isten alkotását. Gyűlöli az Isten teremtményeit, gyűlöl bennünket. És el akar pusztítani, kárhozatba akar minket juttatni. Ő most úgymond a világ fejedelme. És mindig ott állunk, mi emberek, olyan lények, akiknek a lelke örökké megmarad. Olyanok vagyunk itt a Földön, akiknek a élete nagyon értékes Isten számára. Ezen a világon minden el fog múlni, minden el fog pusztulni egyszer. Ige bizonságot tesz nem egy helyen erről, hogy minden el fog múlni. Minden ennek a világnak a kívánsága is el fog múlni. A legértékesebb ezen a Földön az emberi lélek. És ezért megy a küzdelem, a te lelkedért, a te életedért. Valaki szeretne magához szeretni téged. Valaki szeretne neked egy olyan biztos örökké valóságot nyújtani, amivel vele lehetsz, azzal együtt lehetsz, aki legjobban szeret téged. És van egy másik erő, egy sátáni erő, aki félre akar vezetni, aki okossá, értelmessé akar tenni, annyira, hogy olyan értelmes legyél, hogy ellenálljál Istennek. És olyan dolgokkal akarja betölteni az ember életét, ami pillanatnyi örömöket ad, ami olyan célokat ad, és olyan irányt ad az ember életének, ami el fog múlni. Tehát ha hiába valóságokkal töltjük tele az életünket, akaratlanul is, és a sátán akaratának engedelmeskedik. És félre mehet az embernek, a kívül embernek is az élete, és lehet gyümölcstelen életet élő, hogyha hiába valóságokra építi az ember az életét. És amikor az ember lelkért, és küzd a sátán, meg a Isten, akkor van egy úgymond Istennek egy harcosa, aki önmagával egyenlő Jézus, aki lejött azért, hogy győzzünk. Aki lejött azért, hogy ne a sátán nyerjen. Aki lejött azért, hogy helyreállítsa azt a rendet, amit Isten megalkotott. Isten terve az, hogy veled együtt közösségben legyen. Mindegyikünket Isten nagyon szereti, és azért alkotta meg, hogy közösségben legyél ő vele. Ez volt a terve, és ezen a világot is azért alkotta meg, hogy őt képviselje az ember ezen a világon, és uralkodjon rajta. És Jézus azért jött, és azért tette itt meg, amit itt olvasni fogunk még tovább, hogy higgyünk neki, szeressük őt, és képesek legyünk nemet mondani a sátánnak. Tehát az Úr Jézus nem tekintette zsákmánynak a nagyságot, a hatalmat, a dicsőséget, hanem mindenről kész volt lemondani. És azt mondja, megüresítje önmagát. Nem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Nem jöhetett le, már bocsánat, hogy ezt mondom, nem lehetett le szuperhősként az Úr Jézus. Nem harcolhatta végig emberként az ő életét, úgyhogy különleges, rendkívüli képességekkel rendelkezett volna. Én úgy hiszem, és nekem az a látásom, hogy ő teljesen emberi formát vett föl. Volt egy Szentlélektől való fogantatás, de ember volt. Szenvedett a testi lét, minden szenvedését, örömét, bánatát, mindent átérte. A betegségeket ismerte, a különböző lelki gyötrelmekben része volt. Nem volt egy olyan szuper ember, akire ne hatottak volna az érzelmek, akit nem lehetett volna megsérteni, akit nem lehetett volna elérni, hogy sírjon, vagy hogy nevessen. Egy ember, húsvér ember volt. Egy különbség volt, hogy soha nem követette a bűnt. Soha nem rombolta az ő értelmét a bűn. Soha nem rombolta az ő lelkiismeretét a bűn. Soha nem volt, hogy azt mondja, hogy ezt nem kellett volna, hogy tegyen. Ezt rosszul tette. Mindig az Atya akaratán figyelte, és azon függött. És azért is kell, hogy kellett, hogy ugyanolyan ember legyen, mint mi, hogy mi is mondhatjuk, hogy őt követnünk kell. Lehet hívő életet élni. Lehet olyan életet élni, hogy bűnök fölött urak legyünk, és ne uralkodjék a bűn, ami halandó testünkön. Ha követjük az Úr Jézust, akkor élhetünk olyan életet, mint ő. És azok a csodák, amiket megtett, azt nem úgy tette meg, mivel ő én vagyok Jézus Krisztus, az Isten fia, ezért volt képes megtenni az ő személye miatt, hanem azért, mert be volt töltekezve Szent Lélekkel. Amikor bemerítkezett, rászállt a Szent Lélek, és azt mondja az ige Lukás 4-ben, és betöltekezve szent lélekkel indult a pusztába az Úr Jézus. És ment, rohant rá a sátán a rengeteg kísértésekkel. Ő be volt töltekezve szent lélekkel, és Isten akarata szerint cselekedett, és ezért tudott a vízen járni. Ezért tudott kenyeret megszaporítani, de folyamatosan kapcsolatban volt az Istennel. És nem pedig úgy, hogy állandóan ilyen rejtelmes módon felvette Istennel a kapcsolatot. Nem, imádkozott, könyörgött, éjszakákat ment Isten elé. És mint mi, emberek, ugyanúgy megharcolta ezeket a dolgokat, ahogy sokszor nekünk nehéz imádkozni, lehet, hogy nekünk is nehéz volt. Ahogy a mi hitünket is megtámadja a sátán, akár naponta, az ő hitét is támadta a sátán. Ember volt az Úr Jézus. Egyben isteni fogantatott, isteni személy is volt, de meg volt üresítve. Nem voltak azok a hatalmi képességei, hanem végig kellett harcolni a hitet, végig kellett harcolni az emberi létet, vállalnia kellett ezeket a szenvedéseket, hogy betöltse az ő pályafutását, és alkalmas legyen arra, hogy azt mondja, hogy elvégeztetett. Megszabadítottam az embert a bűntől. Végigjártam azt az utat, amit végig kellett szenvednem. Végigjártam, ami híja volt annak, hogy Istenhez mehessen az ember. És helyreállt a rend. Mehet az ember újra Istenhez. Mehetsz újra Istenhez, mert a bűn rendezve van. Ha rámutatsz a keresztfára, rendezve vannak a bűnei. Nem kell lelkiismeret furdalásod legyen. Mert azt leteszem a bűnömet, megvallom, nem kell, hogy gyötörjön a sátán, hogy miért tetted ezt, miért tetted azt. Az Úr Jézus ezt az utat nyitotta meg nekünk. De ennek ára volt. Meg kellett üresíteni önmagát. És ez nem volt elég. Szolgának kellett, hogy legyen. Nem mint úr volt a földön, mint király, aki uralkodott ott a alattvalói között. Szolgált egész életével, jelenlétével, szavaival, cselekedeteivel. Nem volt előtte utálatos és megalázó, és nem mondta azt, hogy nekem ez már sok, hogy a tanítványok lábát megmossam, ez a koszos, piszkos, ki tudja, miben járnak, és én ott hajlongjak előttük. Nem volt neki ez megalázó, hanem vállalta ezt is. Vállalta a szolgai formát. Sokszor hívőkben van egy olyan, hogy én hívő vagyok, és akkor én más vagyok, mint a többi. Én nekem több van, mint másnak. Lehet, hogy ez igaz, de ezzel a többel szolgálni kell, a hitetlenek felé. A néznem kell, hogy kinek kell szolgáljuk, most a feleségemnek, most a gyerekeimnek, most a munkatársam felé, most a testvér felé. Szolgálatot vállalt az az ember, aki az Úr Jézust a szívét befogadta. Szolgálatot vállalt mindenki, amikor azt mondta, hogy én az Úr Jézusé vagyok, én hiszek ő benne, én hiszek, hogy meghalt az én bűneimért. Itt egy szolgálatot vállaltál be, nem csak egy új életet vállaltál be, hanem egy szolgálatot vállaltál, ami érvényre jut, hogyha valóban Jézusnak helyet adsz a szívedbe. És szolgálatot vállaltunk mindnyájan, egy örömteli szolgálatot. És hogyha szolgálunk, akkor valóban örömteli lesz az életünk. Akkor valóban helyünkön vagyunk. Ha meg azt várjuk, hogy nekünk szolgáljanak, ott valami el van példánkban. Ha én mindig azt várom, hogy engem szolgáljanak ki, akkor ott már nem az Úr van a trónon a szívemben, hanem már én, az én igényeim, az én vágyaim, az én gondolataim, az én tervem. El kell jutni mindenkinek oda, hogy ezeket lerakja Isten elé. Van az az éneket, hogy terveket szőttél és összedőlt minden. Sokszor eljut oda a hívő ember, hogy vannak tervei, és sokszor összedől minden. Aki az Úrral jár, eljut ilyen helyzetekbe. Szolgai formát vett föl Jézus, és még ez még mindig nem volt elég. Nem volt elég megüresíteni magát Jézusnak, nem volt elég szolgai formát venni föl, hanem teljesen olyan állapotba kellett lennie, mint egy olyan ember, aki vétkezett, aki halálra mértó bűnöket cselekedett, aki megvetni való volt, aki leköpni való volt, vállalnia kellett a legcsúfosabb halált akkoriban, a kereszt halált. Vállalni kellett azt az állapotot, hogy minden bűn rákerüljön. És vállalni kellett azt, hogy teljesen megalázza a saját népe, a tanítványai elforduljanak tőle, és mindezt vállalni kellett, hogy teljesen magára vegye a mi bűneinket. meddig kell lefelé menni? Ez a kérdés. Meddig kell lefelé menni, amikor azt mondja Isten, hogy jó, kiengeszteltél. Hát végig le kellett menni, halálig le kellett menni az Úr Jézusnak. Az isteni hatalmasság, a fenség, a világ rengető szóval, aki szavával teremt mindent, aki fenntartja a világ mindenséget szavával, ezt írja a zsidókhoz írt levél, annak le kellett menni odáig, egyre lejjebb és lejjebb menni, emberektől, a tanítványoktól, barátaitól, mindenkitől elhagyatva, sőt, még Istentől is elhagyatva oda kellett eljutni, olyan mélységbe, hogy azt mondja Isten, hogy elég volt. Elvégeztetett. Az én fiam, az én bárány, az meghalt, a vére folyt, és minden bűn fölött, és mindent elvégzett, amit el kellett. És ez annyira teljes ez az áldozat, és olyan tökéletes, hogy nem mondhatod azt egyikünk se, hogy az én bűnöm olyan nagy, hogy ez az áldozat rá már kevés volt. Nincsen olyan bűn, nincsen olyan tett, nincsen olyan, amit elkövettél, vagy el fogsz követni, amire ez az áldozat, ez a mélyre szállás, ez ne lenne elég. És azt mondaná Isten, hogy hát ez már túl van azon a határon. Ez már túl van. Nincs olyan, amit elkövettél, hogy ne kapnál rá bűnbocsánatot. Hogy ne kapnál rá, hogy meg ne menekülj az ítélettől. Tökéletes áldozat az Úr Jézusé. Tökéletes mélyre szállás. És tudjátok, még a Biblia ezt még folytatja, lement a poklokig, amit érdemelnénk igazából. Egész odáig ő lement. Az Úr Jézus lement a poklokig. Amihez nekünk járna a bűneink miatt. De milyen jó, hogy nincs itt vége a történetnek. Hogy ezt a tökéletes áldozatot, ezt a tökéletes utat Isten tovább vitte. És azt mondta az ő fiának, hogy gyere ide, ülj mellé. Jó vagyon, jó és hű szolgám. Jó vagyon, hű gyermekem. És azt mondja, hogy itt, ha tovább olvassuk az igét, hogy annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, mely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt az Úr Jézus, feljött a halálból azért, hogy tudjunk élni az ő ereje által. A bűnbocsánat után jön az, hogy élnünk kell, erőt kell legyünk az Úr Jézus által, a Szentlélek által. Az az erő, ami feltámasztotta az Urat, az az erő nekünk is rendelkezésünkre áll. A mindennapi életben a harcainkhoz. Ha hiszünk benne, ő meg tud segíteni, hogy győzünk a kívánság felett, a bűneink felett. A kérdés az, hogy mivel vagyunk telve? Milyen indulataink vannak? Van-e bennünk alázat? Vállaljuk-e a szolgálatot? Vállalunk-e szenvedést akár az Úrért? Kérdés, hogy hogy állunk ehhez hozzá? Aki ragaszkodik az Úr Jézushoz, az ott fog vele lenni a mennyországban. Mert olyan érdekes, és olyan csodálatos dolgot alkotott meg Isten, hogy Jézushoz hozzátartozik a gyülekezet. Nem egyedül van ő az első ember, egy új teremtés keletkezett vele, és mi vagyunk a követői. És Jézushoz hozzátartozik a gyülekezet, az ő népe, az Isten országa, és az el fog ragadtatni ő hozzá. Egy érdekes kis információt hallottam, ami nem tudom, hogy mennyire igaz és mennyire áll meg, de minden esetre tanúságos, egy kicsit elgondolkozható, azzal kapcsolatban, hogy mikor fog eljönni az Úr Jézus. A zsidók, nem tudom, hogy ez így van-e, de megbízható az, aki mondta, hogy nekünk más időszámításuk van. És úgy számolják, hogy most 5789, ha jól emlékszem, azt mondta az előadó, hogy 5789 van most a zsidó időszámítás szerint, és úgy gondolják, hogy az egész világkorszak, a teremtett korszak 7000 évből fog állni, mert ugye Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, a 7. nap megpihent. És ugyanígy a Föld időszámítása is, Isten teremtette a Földet, el fog telni 6000 év, és utána jön eljön a Messiás, eljön az Úr Jézus, magával viszi a híveket, és utána a nagy nyomorúság, az a pár év után jön 1000 esztendő, ami pedig a 1000 éves békeország lesz. Tehát 6000 év, és jön 1000 éves békeország, majd utána tudjuk, hogy fellázad a sátán, is még egy nagy csata lesz. De a lényeg az, hogy most, ha nézzük ez a 6000 évből, most azt mondja a zsidó időszámítás, hogy 5789-nél járunk, tehát most, aki számolgat, akkor van 211 év hátra. Csak az az érdekes, hogy a zsidóknak van egy számítási hibájuk, mégpedig, hogy az egyiptomi tartózkodást csak 200 évnek veszik. Miközben tudjuk a Bibliából, hogy több mint 400 év volt az ott tartózkodás. És ha már ezt a 5789-hez, ezt a 200 évet hozzáadjuk, már egyből már 5900, már majdnem 6000 lesz akkor. És ez elgondolkoztató azért. Én nem mondom azt, hogy ez biztosan így van, de az biztos, hogy amit most történnek a világban, olyan jelentőségű események, amik elgondolkoztatják az embert, hogy nem-e a végidőkben járunk már. Világméretű járványok, mindenfelé háborúkról lehet hallani. Én is ahogy követem a híreket, hogy két hete is kitört, nem olyan messze egy újabb háború sajnos. Tehát érdemes késznek lenni. Érdemes törekedni, hogy jó indulat legyen bennünk. Hogy ezek jellemezzenek, amire kér minket Pál, amire kér minket az Úr. És ennek a kulcsa az, én úgy látom, hogy töltekezzek fel az Úrra naponta, legyen vele közössége, mert ha én ránézek, és nem pedig egyéb dolgokkal van tele az én fejem, akkor valóban jellemezhetnek ezek a dolgok, amik le vannak írva. És amikor én találkozok, megyek a munkahelyre, akkor a kollégám találkozhat egy jó lelkülettel, ha én az Úrral vagyok tele. Zárásul még egy dolgot szeretnék elmondani. Nem olyan rég olvastam Pál apostolnak egyik történetét, amikor élete vége felé, szolgálatának vége felé, a harmadik misszió útja után elmegy Jeruzsálembe. Biztos ismerik a történetet a testvérek, hogy búcsúzkodik Pál apostol a gyülekezetektől, ahogy megy Jeruzsálem fele, és bizonságot tesznek róla a proféták, a testvérek, hogy ne menj Pál Jeruzsálembe, meg fognak kötözni, ott mindenfajta negatív dolog fog érni, fogságba esel, és Pál mondja, hogy hát nekem még az életem se drága, hogy a küldetésemet betöltsem, hogy az Urat szolgáljam. És így megy Pál városról városra, mindig a hívekkel beszél, volt, ahol nyakába vonulnak, sírnak, mert azt mondja, hogy utoljára látták őt, nagy szeretettel veszik körül, és végig búcsúzik, és mindig mondják neki, hogy ne menj Jeruzsálembe, de ő neki menni kell. Ezek után, hogy így elbúcsúzott a gyülekezetektől, megérkezik Pál Jeruzsálembe. Hát én ahogy látom, ahogy olvastam, hát nem fogadják olyan nagy szeretettel. Kérdezgetik, hogy Pál urad, azt hallottuk, hogy te nem úgy tanítod a pogányokat, meg azt hirdeted, hogy a törvényt vegyék semmibe, és a mi törvényeink ellen beszélsz, a Mózes törvényei ellen beszélsz. És ugye azt mondod nekik, hogy attól a négy szabályt tartsák be. Aztán még ezt is mondják Pálnak, hogy nézd, mennyien vagyunk mi itt hívők Jeruzsálemben. Nézd itt az első gyülekezet. És nézd meg, hogy buzgunk Isten törvényéért. Mennyire drága nekünk a törvény. És most gondoljunk bele, testvérek, hogy ez egy keresztény gyülekezet, még a zsidó is egy keresztény gyülekezet. És nem azt mondják ott az apostolok, vagy aki akkor vezető volt, hogy nézd Pál, milyen nagy közöttünk Jézus neve. Hogy mennyire hiszünk mi a Messiásba, bár a többi zsidók nem hisznek, de mi hiszünk, Jézus az első nekünk. ő a üdvösségünk. Nem ez, hanem a törvény. Tehát kötötte őket még a törvény. Biztos, hogy ők hívők voltak, én úgy hiszem. De mégis a Pálnak biztos, hogy nem esett az jól, hogy számon kéri, elkezdik neki mondani, hogy hát tudod, azért itt azért még a törvény nagyon nagy szerepet játszik ebben a gyülekezetben, és kérik is arra, hogy menj el áldozni a templomba. És vigyél 4 embert, és áldozatot végezz el, ilyen tisztulási áldozatot. Na most nyilván Pál, mint aki újjászületett hívő ember, tudja azt, hogy a Jézus áldozatával már fölösleges áldozni, teljesen bármi. Mindent betöltött az Úr Jézus áldozata. Minden bűnt elfedezett, nem kell ezen túl a bűnért áldozatot bemutatni. De ennek ellenére vállalja ezt, mint Pál. Azért, mert az az igény megéli, ami írva van. Zsidónak zsidóvá leszek, pogánynak pogánnyá, csak hogy megnyerjek lelkeket. És ezért igazodik a testvéreihez, akik nem annyira, lehet, hogy nem annyira jól látják ezeket a dolgokat, vagy nem teljesen úgy. És igazodik hozzájuk. És ezek után, amikor végzi ezt a engedelmességből, ezt a templomba, ezt a szertartást, rárohannak a zsidók. Felbújtják ellene a zsidó tömeget, hogy te milyen gonosz vagy, Pál, behozták örököket. Azután lejön a ezredes, mert látja a templomba a felzúdulást, kiragadja Pál apostolt ebből a helyzetből, és azt mondja neki, előhívom a nagy tanácsot, és meg kell állni még előttük is. De közben még előtte, ahogy megy föl Pál apostol, még a zsidókhoz szól, és ez talán az utolsó prédikáció volt a zsidóknak, akik ott vannak a Jeruzsálem pusztulása előtt. De erre a prédikációra nem térnek meg több ezen. Ez nem olyan prédikáció volt, mint Péteré, aki felállt, és ott a Szentlélek kitöltésekor több ezeren megtértek ott. Sőt, majdnem megint elkezdték ütlegelni Pált ott a templomba, amikor akart volna beszélni Jézusról bármit. Nem fogadta be egyáltalán ez a tömeg, ez a templomban Isten hívők nem fogadták el az ő beszédét egyáltalán. Hát ez majdnem mondanám, hogy egy kudarc volt. Azután jön egy következő esemény, a nagy tanácsot összehívják, ez az ezredes összehívja, na Pál apostol, menj a nagy tanács elé, ugyanúgy, mint ahogy Jézust is a nagy tanács elé állították, menj Pál, és akkor döntsön felőled a nagy tanács. Ezt mondja az ezredes, aki felelős volt ott a rendért. Na most a nagy tanács, ez már nem ugyanaz a nagy tanács, mint Jézus idejé volt, már vagy 30 év eltelt, tehát valószínű nem ugyanazok az emberek voltak már ott, de Pál ebben a helyzetben nem azt teszi, hogy bizonyságot tesz az Úr Jézusról, nem azt teszi, hogy számot ad, hanem észreveszi, hogy itt neki nincsen helye. Itt hiába is kezdene bármit mondani, itt eredménye nem lenne. És isteni bölcsességgel felkiált, mert észreveszi, hogy ott különböző pártokból való, és akkor azt mondja, hogy én a feltámadásba hiszek. És igazat mondok. De ez olyan köztük a főtanácsban egy olyan feszültséget támaszt, ami miatt megint ki kell ragadni a Pált ebből a helyzetből, és megint az ezredes jön. Na most már az ezredesnek elege van, elegem volt Pálból, na, vallassuk ki ezt az embert, ez mindent felforgatta. Templomot felforgatta, a főtanácsban viszályt keltett, hát ezzel az emberrel nem lesz mit kezdeni, bilincseljétek meg, mehet a korbácsnak is. Az a korbács, mint Jézusnak. Ugyanolyan szögekkel, ugyanúgy csontokkal, és az idős Pált oda rakják. Na most ezt a idős Pált, ha megkorbácsolták volna ezekkel a korba, az nem élte volna túl. Mennyi mindent szenvedett ő életében keresztül az Úr Jézusért. És tudjátok, ebben a helyzetben használja először Pál azt, hogy római polgár. Hány ütleget elkerülhetett volna. Megkövezéstől kezdve mennyi minden privilégiummal élhetett volna, mint római polgár. De sose tette. De tudta, hogy neki még küldetése van, és tudta, hogy nem halhat meg. És ezért használja itt először azt, hogy ő római polgár. És abban a pillanatban szabadon engedik Pált, mármint, hogy nem lesz korbácsolás, de börtönbe vetik. És itt van éjjel Pál. Lejött Jeruzsálembe. Lejött egy olyan környezetből, ahol becsülete volt, ahol a gyülekezetek felnéztek rá. Ő alapította, mint édesapa, szinte a gyerekeit úgy szerette. Hát mennyit imádkozott, sírt a gyülekezetekért. Ebből a szerető környezetből lejött egy ridegebb környezetbe, ahol szintén hívők voltak, De kicsit másképp gondolkoztak, de nem fogadták tárkarokkal. Aztán megy a saját népe közé, aki elkezdi ütlegetni, verni őt, aztán a saját vezetői közé, ahol látja, hogy semmit nem tud elérni, teljesen zárt kapuk vannak, és bekerül egy börtönbe. Ott van sötét éjszaka. És nem írja itt a Biblia, hogy valaki lett volna vele. És azt se írja itt a Biblia, hogy Pál dalra elkezdett volna énekelni, és Isten dicsérni. Nem volt erre már Pálnak ereje. Sorozatos kudarcok érték. Isten útját járta. Végig engedelmes volt. Habár mindig jöttek a testvérek, hogy nem menjél Pál. Még mondja is az igaz, Úr lelkétől indítva mondták, hogy nem menjél. De ez egy próba volt Pál számára. De mégis tette az útját, amire Isten engem megbízott. És többször meg lett kérdőjelezve, de mégis mentem. És ahogy én tettem az Úr akaratját, semmi eredménye. Sőt, megvernek, megkurcolnak, látom, hogy az igének semmi helye nincsen, szinte eredménytelen ez a szolgálatom, és itt vagyok egyedül a börtönben. Hát ez egy olyan helyzet, amiben került Pál, ami már nehezebb, mint amikor a Filippi börtön, vagy nem tudom, Filippiben volt börtönben, és énekeltek Barnabással. Itt már csak egyedül volt, mindenki elhagyta. Se a hívőkre nem számíthatott, igazából teljesen egyedül volt. És Isten mit tett ebben a helyzetben? Mit tett, amikor talán kétségek fogalmazottak meg Pálban, és jó útot választottam én? Nem kellett volna mégis Ázsiában maradni? Biztos, hogy le kellett jönnöm? Hát semmi eredménye. Isten nem állt mellém a tömeg előtt, nem volt nagy prédikációnak semmi hatása, nem volt nagy tanácsban, nem értem el semmit. És ebben a helyzetben, amikor Pál ott van egyedül, amikor nem tud énekelni, amikor megvan láncok között véve, ekkor az Úr megáll mellette. És ez milyen fantasztikus dolog, amikor mi is akár egyedül vagyunk, amikor mi is kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem értenek meg mások, vagy elfogyik az erőnk, megkérdőjelezzük, hogy jó úton vagyok én biztosan, akkor amikor látja ezt az Isten, az így mondja az ige. Megáll mellette az Úr, mellé állván néki az Úr mondja, bízzál Pál. Isten látta, hogy milyen állapotban volt Pál. Látta, hogy egyedül volt. És ő saját maga, nem egy angyal, az Úr állt meg mellette. És azt mondta, bízzál Pál. Neked még feladatod van. Neked nem szabad meghallod, neked Rómába kell jutnod. Egész a császári, neked kell hirdetned a császárnak az üzenetet. Új feladatot kapott, amikor meg volt fáradva. És ez annyira jó látni, hogy nekünk ilyen Urunk van. Tud rólunk, milyen állapotban vagyunk. Tudja, hogy most fent vagyunk, lent vagyunk, börtönben vagyunk, akár rabok vagyunk, akár valami bűnrabja, akár a körülmények rabja, bármilyen helyzetben is vagyunk. Amikor elfogyik az erőt, melléd áll az Úr. Amikor hozzá kiáltasz, még Pálnak kiáltani se volt már talán itt ereje az Úrhoz, akkor azt is észreveszi Isten, és odaáll mellé, és megmondja, mit tegyél, legfőképpen bízzál. Bízzál az Istenben, nem hagyod el, nem vagy egyedül, jó úton jársz, itt van mellette. Ez minden fáradtnak, minden erőtelennek, minden hívőnek üzenet. Az Úr melléd áll, és azt mondja, bízzál. És feladatom van a számodra. És ez mindegyikünkre igaz, feladata van Istennek a számunkra. Ott, ahol állsz, ott, ahol vagy, akármilyen helyzetben vagy, feladattal lát el téged az Úr. Ha nem érdekel ez a feladat, akkor hiába való módon élsz. Ha hátradőlsz, és nem foglalkozol ezzel, időt pazarolsz, tékozolsz. Ne így éljünk, ne így járjunk. Legyen az Úr indulata bennünk, és bízunk az Úrban, aki mellé áll. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm én is, Uram, hogy nem hagysz egyedül, bármilyen helyzetben is vagyunk. Te számon tartod, hogy ki a tiéd. Nem mondasz le egyetlen egy bárányodról se, hanem követed az ő útját. Ha olyan úton jár, amiben eltér tőled, ha olyan mélységbe kerül, amiből talán úgy látszik, nincs visszaútja. Oda is utána mész. Hisz Úr Jézus, te bejártad a teljes mélységet, te ismered az embert. Ismered az ember mélységeit is. Köszönöm, hogy mindegyikünkkel terved van. Segíts, Uram, hogy halljuk meg a kedves hívószavadat. segíts meg, hogy odaszálljuk magunkat mindjárt a engedelmességre. Olyan könnyen elfeledkezünk a te szavaidról a hétköznapokban. Olyan könnyen betörik a mi fejünk a világi dolgokkal, és szívünket elfordítja a világ fejedelme. Segíts meg, Uram, hogy tudjunk hűségesek lenni, megújuljon a mi szeretetünk. Kérlek, áld meg itt a te ígédet, áld meg itt bennünket, eleveníts meg bennünket a te lelked által. Köszönjük, Úr Jézus, köszönjük azt, amit tettél értünk. Köszönjük, hogy leszálltál a mélységeid, hogy olyan értékes voltunk a te számodra. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Amen. Amen.